kétkedve kell fogadni az orosz elnök bejelentését, miszerint év végéig hadrendbe áll az első Sarmat interkontinentális ballisztikus rakétarendszer, így véli a megkérdezett biztonságpolitikai szakértő. Tarjányi Péter szerint legalább 10 év kell ahhoz, hogy egész Oroszország területén kiépüljön a teljes rakétarendszer. Bár egy modern és veszélyes fegyverről van szó, a kísérletek alapján még nem kiforrott a technológia. Lakatos László interjúja következik.
Putyin elnök tegnap bejelentette, hogy az év végéig hadrendbe áll az első Sarmat interkontinentális ballisztikus rakétarendszer. Mit tud ez a rendszer?
Először is azt kell tisztáznunk, hogy az, amikor egy politikus, akár az orosz elnök bejelent egy olyat, hogy rendszerbe áll egy fegyverrendszer, az korán sem jelenti azt, hogy ez egyik pillanatról a másikra megy. Tehát, hogy ez a politikai kommunikációban nagyon-nagyon jól hangzik, hogy mondanak egy dátumot, tehát például 2023. január 1-e, és innentől kezdve az átlag polgár, ez nyilván idézőjelben az átlag, azt gondolja, hogy ténylegesen január 1-én az Orosz Föderáció teljes területén mindenfajta rakétasilóban és mindenfajta rendszerben ezek az eszközök megjelentek. Tehát nyilvánvalóan egy ilyen rendszerbeállítás adott esetben 5-10 éves folyamatot is jelent. Igazán ezt ezért kell, hogy mondjam, kettővel elosztani és kellő távolságtartással figyelni, de amikor az orosz elnök egy ilyen fegyverrendszer teljes bevezetését adott esetben bejelenti. Tehát ez azt jelenti, hogy igazán Oroszország áttér ennek a fegyverrendszernek a tulajdonképpeni sorozat gyártására, amiben az elkövetkező 5-10 évben ezekkel a rendszerekkel felszereli az orosz hadsereget, és hát különböző aktivitás mentén nyilván a legkiemelkedőbb területek, tehát Oroszország nyugati régiója, vagy adott esetben a csendes-óceáni régió, tehát Vlagyivosztok térsége lesz ellátva ezekkel a fegyverrendszerekkel az elkövetkező 2 évben.
Akkor ezek szerint nem kell megijedni rögtön, hogy ez már akármikor működőképes lesz, bár egyébként az, hogy az első, az azt jelenti, hogy ennek egy része az akár hadrendbe is állhat, vagy akár működőképesen bevethető lesz az év végéig.
Nézze, az biztos, hogy ezt a fegyverrendszert az elmúlt 3-5 évben többször bejelentette az orosz elnök, hogy ezt a fegyverrendszert sikeresen tesztelték, és hogy igazán ez a fegyverrendszer hadrendbe áll. Aztán minden egyes sikeres teszt mellett mögött megjelent egy nem sikeres teszt is, tehát ehhez a rakétarendszerhez azért az is hozzátartozik, hogy az elmúlt években például a Jeges-tenger térségében és a Balti-tenger térségében is, amikor teszteket hajtottak végre, akkor halálos áldozatokkal járó teszthibák történtek, ami miatt egyébként ennek a rendszernek a továbbfejlesztése és hadrendbe állítása mindig csúszott.
És akkor mit tud ez a rendszer? Mit olyan különleges, vagy különleges-e egyáltalán?
Azt kell tudnunk erről a fegyverrendszerről, hogy egy hihetetlenül gyors, tehát egy új rakéta technológia, egy új hajtási elv, ami azt teszi lehetővé, hogy ez a rakéta hiperszónikus sebességgel képes repülni. A hiperszónikus sebesség egyébként a hangsebesség 7-10-szerese. Ez is érdekes egyébként, hogy az orosz fél mindig ilyen tólik határt közöl, és azért a 7-szeres hangsebesség és a 10-szeres hangsebesség között azért egy eléggé komoly sebességtartomány van. Tehát itt is azért a szakma erre fölkapta a fejét, hogy ezt például nem tudja megbecsülni Oroszország, hogy hol, mikor, milyen sebességgel képes ez a fegyverrendszer teljesíteni. Tehát ez is egyfajta szkeptikusságra ad okot, de az tény és való, hogy voltak olyan fegyvertesztek, rakétatesztek, aminek kapcsán például az Egyesült Államok műhold rendszerei követni képesek voltak az űrből ennek a fegyverrendszernek a sebességét, és az, amit biztosan tudunk, hogy ténylegesen a hiperszónikus tartományban képes repülni ez a rakétaeszköz, és az is igaz, hogy ez az eszköz képes, tehát nem egyik pontról a másik pontra a történő indítás kapcsán egy ballisztikus pályán működni, hanem adott esetben irányváltásra is képes a repülés során, ami azért veszélyes, és azért teszi veszélyessé ezt a rendszert, mert hogy ezen keresztül ki tudja játszani, ki tudja kerülni adott esetben a felderítő, elhárító rendszereket. Ilyen ballisztikus fegyverrendszer, ami ilyenfajta mozgástartományban lenne képes működni, eddig nem volt még, tehát hogy ebben viszont igazat állít az orosz elnök, hogy ténylegesen valamilyen fajta katonai előnyre tettek ezen rakétarendszer fejlesztésen keresztül az orosz haderő részéről, tehát például a NATO-hoz kapcsolódóan, de nyilvánvalóan ilyenfajta hiperszonikus fegyverrendszerek tesztelésével már az Egyesült Államok is megjelent az elmúlt két évben, illetve hát Kína is rendelkezik ilyenfajta hiperszonikus eszközökkel. Én azt gondolom, hogy az elkövetkező 5-10 év fejlesztéseit nagyban meghatározza az, amit most egyébként Oroszország elér ezzel a technológiával.
Akkor ezek szerint az, hogy az orosz elnök tulajdonképpen ilyen jövőképet vázolt fel, hogy sokkal szélesebb körben kell majd alkalmaznunk a robotikát, illetve hogy újabb és újabb irányító és felderítő berendezéseket kell fejleszteni, pilóta nélküli légijárműveket, és aktívan kell az új fizikai elveken alapuló fegyverrendszereket is, a lézer és elektromágneses és egyéb fegyvereket fejleszteni. Szóval, hogy ezeknek a fejlesztése egyébként a jelenlegi ismeretek szerint hol jár most Oroszországban, mennyire járnak elől, ha már ez a Sarmat nevű rakétarendszer ilyen fejletnek tűnik?
Nézze, igazán én azt gondolom, tehát, hogy ezzel a rakétahajtással, ez kétségtelen tény, hogy Oroszország előnyre tett szert a hiperszonikus rakétatechnológiák tekintetében. De azt kell látnunk, és furcsa lesz az, amit adott esetben mondok, de például az orosz-ukrán háborúhoz kapcsolódóan azt kell megértenünk, hogy ez a háború, amit most Ukrajnában vívnak, ez nem a 21. század háborúja. Tehát 90%-ában olyan eszközökkel vívják a háborút, ami egyébként a 20. századi technológia, adott esetben a 70-es, 80-as évek vagy a 90-es évek technológiája. Ez az, amire egyébként az orosz elnök célzott, hogy olyan tapasztalatokra tett szert most az orosz hadsereg, ami alapjaiban kell, hogy átírja az orosz haderő fejlesztését, akár a vadászrepülőgépek tekintetében, akár a páncéltörő fegyverek tekintetében, és akár a páncélozott harcjárművek és harckocsik tekintetében. Például ezelőtt néhány éve, 2 vagy 3 éve, hogy a T-14-es harckocsit jelentették be Oroszországban, mint egy szuper harckocsit, és ennek ellenére ez a szuper harckocsi, amire ugye ráfogták, hogy a 21. század technológiájával képes harcolni bármilyen harctéren, egyáltalán nem jelent meg, és nem vetették be Ukrajnába. Ennek nagyon egyszerű az oka, miközben egyébként az orosz elnök arról beszélt, hogy ez a fegyverrendszer, tehát ez a harckocsizó rendszer is már rendszerben van Oroszországban. És ez azt jelentette, hogy ugyan rendszerbe tették, de megközelítőleg 200-300 darab ilyen harckocsival rendelkezik Oroszország. Ezeknek a harckocsinak egy részét most nem is tudják gyártani, mert egyébként a szankciók miatt azokkal a mikrocsipes technológiákkal nem képes Oroszország ezeket az eszközöket, harckocsikat ellátni, ami működőképessé tenni őket. És 200-300 darab ilyenfajta harckocsival nem lehet döntő fölényt elérni egy harcmezőn, például egy ilyen méretű háborúban, ami Ukrajnában zajlódik éppen. Tehát ezért mondom azt, hogy kellő távolságtartással kell kezelni mindenfajta fejlesztést. Azt gondolom, hogy Oroszország ténylegesen meg fogja lépni, akár a robotika területén, akár a műholdak, illetve robotrepülőgépek tekintetében azt, hogy 21. századi technológiákkal rendelkezzen. De igazán az az egyik legnagyobb problémája most az orosz haderőnek, hogy a szankcióknak köszönhetően Oroszországnak meg kell oldani azt, hogy saját olyan vezérlési technológiákkal, mikrocsipes technológiákkal rendelkezzenek, amiben egyáltalán nincs nyugati technológia. Na ez az, amivel egyébként hiába van bármilyen fajta fejlesztési eredmény Oroszország oldaláról, el vannak maradva, és e tekintetben ez legalább egy 10-15 éves olyan gyártási technológiai lemaradás, amit hihetetlenül nehéz lesz Oroszországnak az elkövetkező években áthidalni.
És Kína esetleg ebben nem tud neki segíteni, vagy Kína is valamelyest kiszolgáltatott a nyugat-európai-amerikai chipgyártóknak?
Nézze, érdekes a kérdés, mert hogy például másfél hónappal vagy 2 hónappal ezelőtt jelentette be pont Oroszország és Kína, hogy a vadászrepülőgépek fejlesztésében közösen kezdenek el dolgozni, ami egyébként nem jó hír a NATO-nak és a nyugati országoknak. Tehát abban, amit ön mond, van egyfajta ráció és van egyfajta valóság is, hogy igenis a katonai fejlesztések területén valamilyen fajta áthallás mentén ez a két ország elkezd együtt dolgozni. De azért azt nem szabad elfelejteni, hogy azért ők eközben rivalizálnak is egymással, és eközben például gazdasági szempontból a nyugati piac mintegy 70%-át adja Kína exportjának, tehát hogy ilyen szempontból összeveszni Kína az Európai Unióval és az Egyesült Államokkal ilyenfajta közös orosz katonai fejlesztések miatt azért nem szeretne. Tehát itt minden mindennel összefügg. Én azt gondolom, hogy vannak részterületek, ahol ez a két nagy hatalom, tehát Oroszország és Kína elkezd együttműködni, de Kína elsősorban azt a fajta egyensúlyozó politikát akarja folytatni, amiben egyik oldalon kikacsint az Egyesült Államok és az Európai Unió felé, a másik oldalon kikacsint Oroszország irányába. Tehát ez a fajta sarkos megfogalmazás, hogy ez a két ország minden katonai fejlesztésben elkezdene együtt dolgozni, ez biztos, hogy az elkövetkező 5-10 évben nem lesz igaz.
Mert egyébként bizalom az lenne köztük? Mert hogy én még azt is érzem, hogy talán még ott is vannak problémák, tehát azért annyira nem bízhatnak ők egymásban sem.
Nyilván azt nem szabad elfelejtenünk, és a biztonságpolitika olyan szempontból egy érdekes szakma, hogy nem 5-10 éveket vizsgál, hanem adott esetben egy ország kockázat analízise kapcsán mondjuk egy 100 évet kell vizsgálni, és azért az elmúlt nem 100 évben, hanem 70 évben például nyílt fegyveres konfliktus volt Oroszország, vagy az akkori Szovjetunió és Kína között nem is egy alkalommal. Tehát ilyen szempontból az, hogy vannak területek, ahol Oroszország teljes egészében más gondol a világ dolgait illetően, mint Kína, és ez nyilván fordítva is igaz, azt a fajta 100%-os bizalmat, amiben a felek minden lapjukat és minden információjukat megosztják a másikkal, és kiteregetik, úgymond, vagy kirakják az asztalra nyíltan a kártyalapokat. Ezért mondom azt, hogy ez biztosan nem elképzelhető, és ez a fajta távolságtartás, ez a húz meg, erez meg, ez abszolút jellemző lesz a két ország katonai fejlesztéseire is.
Az elmúlt percekben Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértőt hallották.